Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Isten igét a Filippi beliekhez írott levél 4. részének 4. verséből, valamint a 3. rész 1. verséből olvassuk. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Hálás a szívem, hogy itt lehetek, eljöhettem ismét Manda bokorba, hogy mindig bizonytalan vagyok, hogy kell Manda bokorba, úgy mondják, bokorba, jöttünk a bokorba. Múltkor elmondtam, hogy az én kislányom azt gondolta, hogy az ördög ott lakik a bokorba. Mindig hallottuk, hogy az ördög a pokolba van, aztán ő félreértette, és azt gondolta, hogy ott van a bokorba, és az a vágyunk, hogy az ördög ne legyen a bokorba, hanem az Úr legyen a bokorba, mond a bokorba, és azzal az elhatározással jöttem ide, és elkísért egyik kedves testvérem is, egy svájci testvér, aki már évekkel ezelőtt csatlakozott az én evangelizációs munkámhoz, már többször, több helyen szolgáltunk együtt, Bukarestől egészen Németországig, meg Kárpátaljától talán Dél-Afrikáig, és most ismét megadta az Úr, hogy együtt lehetünk sok év után. Ez külön öröm számunkra. Sajnálom, hogy most nem érti, amit mondok, de nagy öröm számomra. Tanítványokat is az Úr kettesével küldte ki, és aki így jár szolgálni, még egy testvér valaki elkíséri, az tudja, hogy miért van ez így. Ez nehéz így megmagyarázni, de hogyha valaki ezt átélte egyszer, akkor tudja ennek az üzenetét és ennek a lényegét. Nos, azért is hálás vagyok, mert annyiféle akadály van, ami az útunkba gördülhet, és az evangelizáció az mindig a döntésnek az ideje. Egyszer, mikor híres evangelisták egy evangelizációs sorozatot szerveztek egy bizonyos városban, akkor el kellett döntsék, hogy mi legyen az evangelizációnak a témája, a címe. És az egyik feleség, az evangelistának a felesége, ő adott egy nagyon jó tippet, ami egy általános tipp az evangelizációra. A döntés órája kell legyen az evangelizáció, ez volt the hour of decision, a döntésnek az órája. És ezt csak azért mondom így bevezetőként, mert nem csak a gyülekezet részéről kell döntést hozni, hanem az evangélista részéről is döntést kell hozni, és az én részemről az volt a döntés, hogy mindent félreteszek, és eljövök ide. És bizony minden napra van valami, tehát ma este is van két különböző program, természetesen az ember nem mehet két programra, de két másik program is lenne, és mind a kettő fontos, amit félre kellett tenni annak érdekében, hogy itt legyek. Holnapra is lenne egy nagyon fontos program, ami fél évente, néha évente egyszer szokott lenni Budapesten, azt is félre kellett most tenni, hogy itt legyek. És ugyanígy szombatra és vasárnapra is van több program, de dolgokat néha félre kell teljesen tenni, és el kell az életbe döntsük mindannyian a sorrendet. És én azt mondom, hogy az én életemben is a sorrend az evangélium. Az evangélium az első helyen kell legyen. Ha az első helyen van az evangélium az életünkben, akkor meg fogjuk látni, sok örömünk lesz az életben. Hogyha mindig hátra tesszük az evangéliumot, mindig lesz valami, ami kiköveteli magának a helyet, az evangélium helyét, és az evangéliumnak mindig csak másod-harmadlagos helye lesz az életünkben, akkor ne csodálkozzunk, hogy nem lesz sok öröm az életünkben. Mert az evangélium az öröm üzenet, az örömről szól, hogyha mi az örömöt mindig másod-harmad rendbe helyezzük el az életünkbe, gyakorlatilag az örömtől fosszuk meg magunkat. És akkor csodálkozunk egy idő után, hogy miért nincs örömünk az életben. Sok mindenünk van, de nincs örömünk. És ha nincs öröm, lehet bármi az embernek, mert nincs semmije. Öröm nélkül, ha az ember nem tud örülni annak, amije van, ha nincs öröme az életben, akkor lehet bármije, úgyis szegény. És hogyha öröme van, lehet, hogy emberileg nézve nem vagyunk a leggazdagabbak, nem vagyunk a legtehetségesebbek, de ha örömünk van, megvan mindenünk. És erről szól az evangélium. Jézus Krisztusban örömünk lehet az életben. Teljessé lehet az életünk. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, el kell döntsük, és időről időre el kell döntsük, meg kell vizsgáljuk, hogy minek van elsőbség az életünkben. Mi az, ami első helyen van az életünkben? Hogyha az evangélium és az evangélium ügye van az első helyen az életünkben, akkor nagy esélyünk van, hogy egy áldott, örömteljes életet éljünk. Van egy nagyon ismert evangélista, dr. Billy Graham. Ő mikor fiatalon elindult az Isten útján, volt egy barátja, a Charles Templeton, akivel együtt szolgáltak. És eljött egy időszak az életükben, amikor mind a ketten döntést kellett hozzanak, hogy hogyan folytatják tovább az életüket. Háború utáni időszak volt, a világot megrázta az auschwitzi és a más többi táborokban történt események, millióknak az elpusztítása, az emberek megroppantak érzelmileg, lelkileg, sokan elkezdtek egyáltalán Isten jóságában, mindenhatóságában is kételkedni. Ez az evangelizációknak a folyamatát is világ viszonylatban megrázta, mindaz, ami a második világ. Ez egy ördögi dolog volt. És annyira ördögi volt, hogy nem csak Európát pecsételte meg, hanem kihatott a világ minden részére, és az evangélium ügyét meg akarta roppantani. És pont ebben az időszakban ez a két fiatal ember el kellett döntse, hogy hogyan tovább. Templeton, ő úgy döntött, hogy ő nem tudja megemészteni ezt az egészet, nem folytatja tovább az evangelizációt, professzor lett belőle. Elkezd tanulmányozni, és nem folytatta. Billy Grahamnek volt az életében egy pillanat, amikor azt mondta, odaállt az Úrral, és azt mondta, Uram, én nem értem ezt az egészet. Sok mindent nem tudok megmagyarázni, sem magamnak, sem az embereknek. De én hiszek neked, és gyermeki bízalommal szeretném folytatni. Bárhova küldesz, megyek. Ő folytatta. Az Úr megáldotta az ő életét. Egész életében hirdette az evangéliumot, és egész világrészek, nem utolsó sorban a keleti blokk Európában az ő evangelizációs munkájának az áldásaiban részesült. Sokan azt állítják, hogy a kommunizmusnak a megbukásában, felszámolásában nagy szerepe volt Billy Graham evangelizációs szolgálatának. És annak, hogy ő Isten nagy követe volt szerte a világon. De hát az idő eltelik, eltelt Templeton fölött is, eltelt Billy Graham fölött is. Templeton, mikor halálos ágyán volt, azt mondta, sajnos rosszul döntöttem. Elhagytam Jézust, elhagytam az evangéliumot, és egy életen át hiányzott nekem. Azt kellett volna választanom. Billy Graham egy életen át hirdette, és mai napig is lassan 100 éves lesz, azt hiszem 97 vagy 98 éves volt, nem olyan rég ünnepelt a születésnapját, még könyveket ír szinte minden évben, még ír egy evangéliumi könyvet. Üdvösség az én reménységem volt az egyik legutolsó könyve, és megkérdezték valamelyik születésnapján, hogy visszatekintve az életére, mit csinálna másképpen? És nagyon meglepő dolgot mondott, és nagyon tanulságosat nekünk, lelkészeknek és evangélistáknak, azt mondta, egész életemben az Urat szolgáltam, hirdettem az evangéliumot, de ha még egyszer elkezdeném, sokkal komolyabban venném, és még többet foglalkoznék az evangélium ügyével. Megrázó és megdöbbentő. Mindannyiunk részéről meg kell hozzuk ezt a döntést. Az evangélium kell legyen az első. És ezen áldás van. Ha valaki meg tudja hozni így tud dönteni, Isten meg fogja áldani az életét. És sok örömet ad az életében. Hogyha elodázzuk, mindig hátra tesszük az evangélium dolgait az életünkben, gyakorlatilag a lényektől, az örömtől és az áldástól fosztjuk meg magunkat. És meg fogjuk bánni. Mikor egyszer el kell az életünkkel, életünk alkonyán, vagy Isten trónusa előtt számolni, akkor minden olyan mozzanatunkat, ahol az evangélium és az evangélium ügye nem első helyen volt az életünkben, meg fogunk bánni. Egyik jó ismerősöm későn nősült, közel 40 éves volt, amikor az Úr szólt hozzá. És előzőleg azt mondta, hogy ha az ember 30 éves koráig nem nősül meg, akkor nem is érdemes neki megnősülni. Amikor 38-39 éves volt, az Úr szólt hozzá. Azt mondta, vedd el ezt a fiatalasszonyt. Volt egy fiatal tanárnő, és azt mutatta az Úr neki. És mikor megkérte a fiatal lánynak a kezét, ez egy német származású férfi volt. A menyasszony, ő angol hölgy volt. Dél-Afrikában történt az eset. És tudjátok, az angoloknál van ez az illem, hogy a hölgyek mindig elsőkkel, ladies first, hogy mondják, az a hölgy előre. Mindig, ha mennek ki az ajtón, akkor illik a hölgyeket előre engedni, csak ladies first, először az asszonyok. Őket kell szépen előnybe részesíteni. Azt mondta ez a fiatal ember, van egy problémám. Ti angolok azt mondjátok, hogy ladies first. Ha elvesztek feleségül, akkor te kell légy a lady az első. De nálam ez lehetetlen. Nálam Isten az első, utána az evangéliumnak a hirdetése, te csak a harmadik helyre kerülhetsz. El tudod fogadni a harmadik helyet? Mivel lelki, hívő lány volt, Azt mondta, hogyha nem így lenne az életedben, nem is mennék férhez hozzá. Ha nem így lenne, ha nem ilyen férjet adott volna az Úr nekem, aki így kéri meg a kezemet, máshoz férhez sem mentem volna. És az Úr megáldotta őket egy életen át. Sok örömben és sok áldásban volt részük. Mikor eltávozott ez az asszony az élők sorából, a sógornője azt mondta, azt hiszem, talán nem is volt igazán emberi lény. Sokszor az volt az érzésünk, hogy ő egy angyal volt itt közöttünk. Bizony, így van az, hogyha az evangélium az első helyen van az életünkben. Nos, visszatérve az evangelizációra, és általában az ige hirdetésekre, szeretnék három dolgot a figyelmetekbe ajánlani, hogy mire figyeljünk oda, amikor Isten igéről beszélünk, amikor ige hirdetésen veszünk részt, vagy amikor mi magunk is igét hirdetünk. Mindenekelőtt az ige hirdetés az tanítás. Az Úr Jézus azt mondta a tanítványoknak, menjetek el szerte a világba, széles a világba, és tegyetek tanítványokkal minden népet, tanítsátok őket, hogy megcselekedjék mindazt, amit én parancsoltam nektek. Azt ajánlottam nem olyan rég az egyik istentiszteleten a gyermekeimnek, nekem is most már legkisebb, csak ő nem tud írni, a következő, a negyedik, az első osztályos már tud írni, olvasni, lassan a tanév végéhez közeledünk, és azt ajánlottam a gyerekeknek, hogy mindenkinek legyen egy kis notesze, és írja fel minden nap azt, amit tanult azon a nap. Nehogy úgy járjunk, mint azok a gyerekek, akik járnak az iskolába, elkezdték szeptemberbe az iskolát, most már lassan június közepe lesz, és ha megkérdez, mit tanultál, hát nem tanult semmit. Megbukik, kezdheti szeptemberbe előről az iskolát. Az Úr mindig akar nekünk valamit tanítani, de jó, hogyha mi meg is jegyezzük azt, amit tanít. És ha valamit tanulunk, akkor azt helyezzük is gyakorlatba. Tegnap este a 7 éves kisfiam megkérdezte tőlem, gondoltam már, el is felejtették azóta, megkérdezte azt mondja, apa, te is gyakoroltad ezt? Hogy mindig leegyezzed azt, amit tanultál? Mondom, igen, fiam, gyakoroltam, és még szeretném ezt gyakorolni. Akkor jó. Mert fontos, hogy tanuljunk. És a legfontosabb az, hogy az Úr Jézustól tanuljunk. Az evangélium szerint rendezzük a gondolatainkat, a szavainkat, a cselekedeteinket. Így lennénk igazán evangéliumi emberek, még a nevünkbe is hordozunk, evangélikusok. Az evangéliumnak a képviselői ebben a világban. Ezért Luther tiltakozott annak idején az ellen, hogy luteránusnak nevezzék azokat, akik a reformáció által gyakorlatilag visszatértek a Szentíráshoz. Elkezdték az evangéliumokat tanulmányozni, saját anyanyelvükön olvasni a Szentírást, tanulni a Szentírást. Még az analfabétáknak is tanították rajzokkal, hogy minél többet elsajátítsanak az evangéliumból, hogy az evangéliumot képviseljék a sötét középkorban, úgy nevezzük azt a kort, mielőtt nem jött az evangélium, az ő világosságával. Sötétség volt. Az emberek eltéve értek. Mikor jött az evangélium, akkor só és világosság lett ebben a világban. És mindaz, amit ma civilizált világnak nevezünk, ahova ezrével áradnak a migránsok, vágyakoznak a civilizációra, egy jobb világra, ez mind az evangéliumnak az eredménye. És ha ezt elfelejtjük, elveszítjük. Tehát tanulni. Tanulni. Az igehirdetés az tanítás. Sok mindent akar Isten nekünk tanítani. Nem azért, hogy nagy fejünk legyen, hanem azért, hogy gyakorlatba is át tudjuk vinni. Azt szerint éljünk. A másik dolog, amit mondtam, az evangelizációknak fő vonása a döntés. Amikor döntést hozunk, amikor megérint minket az ige, amikor szól hozzánk az Úr, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, ellenne álljatok, hanem ha felhív döntésre, ahogy annak idején Józsué mondta, választatok még ma. Mit akartok? Melyik úton akartok járni? Az Urat akarjátok követni? Vagy ti is a pogányok útjain akartok menni? Válasszátok ki még ma. Döntsétek el. Határozzátok el. A hit az nem egy érzelem, mint az időjárás, most szépen süt a nap, jól érezzük magunkat, ha esik az eső, fúj a szél, akkor le vagyunk lombozódva. Hol fent, hol lent. Nem. Házasságot sem lehet így élni. Egyik nap jó, vikkedélyű vagyok, örömmel fogadom haza a férjemet, másnap elvitte a cica az örömömet, és durci vagyok. Hoztunk egy döntést, mikor az Úr színe előtt elhatároztuk, hogy házasságra lépünk, azt mondtuk, betegségben, örömben, bánatban, holtomiglan, holtodiglan, eldöntöm, megyünk együtt előre. Így van az Úrral is. Jóban is, rosszban is. Jobb azt mondja, ha jót el tudtuk fogadni, a rosszat is el kell tudjuk fogadni. Együtt jár a csomag. Döntést hozunk, jóban, rosszban megyünk előre, és ehhez tartjuk magunkat. És a harmadik dolog, amire szeretném, hogyha odafigyelnénk, és ami az evangelizációknak fontos eleme, és a lelkész úr is említette ezt, hogy vizsgáljuk meg magunkat. Azt mondja az ige, Pál apostol egyik levelének a végén, azt mondja, vizsgáljátok meg magatokat. És most vizsgáljuk meg az ige fényében, az ige tükrében magunkat, hogy van örömünk, vagy nincs örömünk. És ha van örömünk, miért van örömünk? És hogyha nincs örömünk, vajon miért nincs örömünk? Mert nagyon fontos, hogyha evangéliumi emberek vagyunk, igazi evangélikálok, igazi evangélikusok, akkor örvendező emberekkel, hogy legyünk. Egyik evangélikus lelkészünket bezárták a kommunisták annak idején 14 évre börtönbe. Ebből néhány évet magánzárkában töltött. És hát szegény egész nap egyedül volt, nem volt sem bibliája, sem más könyve. Valamivel lefoglalta magát. Szerette Krisztust, szeretett volna Krisztussal közösségben lenni, és talált valamit a börtönben, és próbálta a falra valahogy Krisztust megformázni, kiábrázolni, hogy ezzel is magának örömet szerezzen, hogy a Krisztussal való közösségnek az örömét megélje. Észrevette, hogy a Krisztus, akit ő megformált, akivel közösségben van, szomorú Krisztus. Ez nagyon egyszerű, mikor gyerekek is elkezdenek arcot rajzolni, hogyha lefelé húzzuk a szájnak a végződését, akkor szomorú. És akkor arra gondolt, hogy ez nem helyes így, hogy Krisztus szomorú. Örömet kellene neki szerezni. Akkor kitalálta, hogy felfelé meghosszabbította a szájnak az ívét. És örvendezett, hogy örömet szereztem Krisztusnak. Hát nem mindegy, hogy hogyan képviseljük Krisztust ebben a világban. Beszélhetünk mi reggeltől estig Krisztusról, tehetünk bizonyságot róla, prédikálhatunk ezerszer, hogyha az emberek meg nem érzik az örömet, az áradó, túláradó örömet az életünkben, hogyha ki vagyunk égve, meg vagyunk fásulva, és ezt nem lehet letagadni. Lehet palástolni, lehet színészkedni, sok mindent bevethet az ember, de előbb-utóbb meglátszik. Távolról meglátszik egy embernek, még a menéséről is meglátszik több száz méterről, hogy öröm van az életében, vagy bánat terheli őt. És nekünk az a feladatunk, hogy örvendező keresztények legyünk. Arra kaptunk elhivatást, hogy örömünk legyen az Úrban. Az életben sok minden örömet ajánl fel, örömet próbál nekünk. A fiatalság, a szórakozás, sokan azt gondolják, ha pénzünk lesz, akkor lesz örömünk. Ha sikeres leszek, akkor lesz örömem. Sok minden van, ami ajánlgatja nekünk az örömet, csábít, de nem adja meg. Ezért hangsúlyos, a mi örömünk az Úrban van, nem másban, az Úrban. Az igazi örömet az Úr tudja adni. Tudjátok, a baj az, öröm csak akkor lehet, valaki csak akkor tud örvendezni, hogyha szabad. Ha nincs szabadság az embernek, ha nem szabad, nem lehet boldog. Örömet csak szabadságban lehet megélni. Ezért nevezzük a mi megváltónkat, Jézus Krisztust, a mi Urunkat szabadítónak. Előbb meg kell minket szabadítson, ahhoz, hogy nekünk örömünk legyen. A 137-es Zsoltár nagyon tanulságos ilyen szempontból. Amikor a zsidó nép a babiloni fogságban van, akkor azt mondják a babiloniak egy adott pillanatban nekik, azt mondja, azt hallottuk rólatok, zsidókról, hogy ti muzikális nép vagytok. Úgy, ahogy a cigányok is jól tudnak hegedálni, olyannyira megkérdezték egyszer a cigány gyereket, azt mondja, tudsz muzsikálni, hegedülni? Szóval biztos tudok, igaz, még nem próbáltam. Tehát ennyire muzikálisak, hogy bennük van, egyszerűen kézbe veszi és húzza. Zuluk is annyira muzikálisak, hogy négy gyerek leáll énekelni, automatikusan négy szólamban énekelnek. A zsidók is ilyen muzikálisak voltak, és a babiloniak tudták róluk. Azt mondták, hogy ilyen muzikálisak vagytok ti, és itt vagytok, Babilonban. Hát miért nem veszitek a lantot, muzsikáljatok nekünk valamit? Muzsikáljatok, szórakoztassatok minket! És tudjátok, mit mondtak a zsidók? Tehát, hogy tudnánk mi muzsikálni? Hogy tudnánk szórakoztatni? Hogyha foglyok vagyunk. Felakasztottuk inkább a gitárokat, a cimbalmokat a fákra. Nincs kedvünk muzsikálni, mert nem vagyunk szabadok. Ha majd megszabadulunk, ha majd szabadok leszünk, akkor majd győzelmi éneket fogunk énekelni. Akkor majd lesz örömünk muzsikálni, szórakozni. És bizony így van ez. Egyszer a zsidók azt mondták az Úr Jézusnak, hogyan mondod te, hogy mi nem vagyunk szabadok? Mi soha nem voltunk senkinek a szolgái. Azt mondta az Úr Jézus, hogyha a bűn megkörnyékezett titeket, és hogyha a bűn ott van az életetekben, nem vagytok szabadok. Csak akkor lehetünk szabadok, hogyha megszabadultunk a bűnből. ami az embert el tudja keseríteni, meg tudja az életét rontani, az a bűn. Ma reggel egy jelentést olvastam, még mielőtt elindultam. Minden évben kell a család gondozók egy jelentést írjanak nekünk, polgármestereknek, hogy milyen a szociális helyzete a falunak, azok a családok, ahol családgondozók kell tevékenykedjenek, hogyan jutnak előrébb, mi változott egy év alatt. És végigolvastam azt a jelentést, és azt tapasztaltam, hogy szegény hölgy, szegény családgondozó nemhogy nem tud segíteni a családokon, hanem ő maga is túlságosan is meg van terhelve az egésztől. Kiégett ebben az egész programban. És az ember kezdi kutatni, miért? Mi az, ami ilyen nehézé teszi a helyzetet? Hát a bűn, a paráznaság, a rendezetlen körülmények, amitől a gyerekek szenvednek utána, az alkohol, akkor az apa nem a gyerekekre, van ilyen eset, elmegy a boltba az anyuka, és akkor ott számolja, hogy van most 500 forint, hogy csináljon? Vegyek 200 forintra felvágottat, és 300 forintra sört, vagy fordítva veszek 300 forintra felvágottat, és 200 forintra sört. Akkor kevesebb sör. És végül csak úgy dönt, hogy a négy gyereknek csak 200 forintra veszi a felvágottat, és a 300 forintra sört vesz maguknak. Rossz döntés. És a gyerekek szomorúak, és a gyerekek szenvednek, és még a családgondozó is kiég ebben az egészbe. A bűn tönkretette az emberek életét. És azt mondtam az ügyintézőnknek, mikor elolvastam a jelentést, tudod, mi hiányzik? A falvak egész sorából. Miért vannak így kiégve a szociális munkásaink, a családgondozók? Mert hiányzik a gyülekezet. Nincsenek a falvakban élő evangéliumi gyülekezetek. Ha lenne gyülekezet, akkor nem lennének ilyen problémák. Nem olyan rég volt 180 éve annak, hogy a híres evangélista Dwight Moody született. És Moody 4 éves volt, amikor az édesapja meghalt. Miután meghalt az apa, az anya ikreket szült, és akkor már volt 7 gyerek. Ikrekkel 9-en lettek, és mindenki azt mondta az anyának, egyedül nem tudott felnevelni ezeket a gyerekeket, add örökbe őket. Azt mondta, amíg a 2 kezemet fel tudom emelni, addig nem teszem. És Isten megáldotta ezt az asszonyt, felnevelte a 9 gyermekét, és Dwight Moodyból híres evangélista lett. Egyik evangelizációján az édesanyja is megtért, és mikor eltávozott, azt mondták az anyának, hogy add örökbe a gyermekeidet, különben börtönben vagy az akasztófán fogják végezni. És Moodyból és a testvéreiből a társadalom számára értékes emberek lettek. Mind a mai napig Moodynak a munkássága egy érték az emberiség számára, mert az evangéliumot választotta, és az evangéliumot szolgálta. És mikor meghalt az édesanyja, Moody a temetésén azt mondta, ha mindenkinek ilyen anyja lenne, amilyen nekem volt, ezen a világon nem lennének börtönök. Ha az evangélium ügyét képviselnék, ha az evangéliumnak átütő ereje lenne, ha megélnénk az evangéliumot, nem kellene börtön. Elmondok egy esetet. Múlt héten történt. Furcsa esetek történnek néha körülöttem. Volt 2 fiatal gyerek, egyik bántotta a másikat. És próbáltam valahogy közvetíteni, mondtam, ilyen nincs, nem lehet az, hogy fizikailag bántalmazod a másik. Azt megértemni, mondtam, akkor sem, ilyen nincs, tehát nem lehet bántani. De nem, valahogy nem ment be a fejükbe, hogy ilyet nem tehetnek. Mondtam, hogy ha nem tudod elfogadni tőlem, hogy nem szabad bántani a másikat, akkor majd megbeszéled ezt a rendőrökkel, majd megmagyarázzák ők neked, hogy ilyen nincs. Tehát ez testi sértés, ez nem lehet. Senki nem engedheti meg magának, hogy bántalmazza a másikat. Akármit gondol magáról, vagy akárhogy értelmezi a helyzetet. És ismét megtörtént az eset, kérdezte az apa, mit tegyek. Azelőtt mondtam te, hogy ha folytatja, akkor rendőrségi ügy lesz ebből. Azon semmi gond, legyen. Megtörtént ismét az eset, mondta, jelentsétek, hát már nincs. Majd, ha nem értenek a szép szóból, majd a rendőrök leültetik a fiúcskát. De az úr megkönnyörült, de megvolt már a jelentés. Megkönnyörült az úr, és bocsánatot kértek egymástól. Megbocsátottak egymásnak. Felhívtam a rendőrfőnököt, mondom, te légy szíves, töröljétek a jelentést, mert nézzétek, megoldódott a helyzet. Azt mondta a rendőrfőnök, bárcsak mindig így történne. Bárcsak mindig így történne. Ha tudjuk, mi az, hogy megbocsátani egymásnak, mi az, hogy bocsánatot kérni egymástól, akkor a rendőrök is elmehetnének lelkészeknek. Nem kellene ott lófrájnak szegények egész nap futkosni egyik faluból a másikba, és sokszor fogják a fejüket, olyan esetek annak se tudják, hogy kezeljék. De amíg nem vagyunk szabadok, amíg a bűnnek uralma van az életünk fölött, addig nem lehet örömünk. Valaki elmesélte, hogy volt egy kanári madara. És hát, ha valaki ilyen madarakat tart, kanárit azért szeretik tartani az emberek, mert gyönyörűen énekel. De megfigyelte, hogy csak akkor énekelt a kanári, hogyha megmosakodhatott. Ha volt benne víz, és tisztálkodni tudott, amíg folt volt rajta, amíg poros volt a tolla, nem énekelt a kanári. Nem tudott énekelni. Mihelyt megfürdött, és tisztálkodott, utána örömmel énekelt. Milyen tanulság ez nekünk. Az Úr Jézus azt mondja az apostol, ezt az úrvacsoránál mindig szoktuk. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, nincs meg bennünk az igazság. Hazudunk, nem vagyunk szabadok. De ha megvalljuk a mi bűneinket, Isten világosságába hozzuk azt, mindazt, ami nyomja a lelkiismeretünket, ami terhel minket, ha még van keserűség a szívünkbe, ha még van, amit nem bocsátottunk meg, vagy amiért nem kértünk bocsánatot. Nem lehet örömünk. De ha megmosakodtunk Jézus Krisztus vérében, engedtük, hogy megtisztítson minket minden bűntől. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsát, és megtisztít minket. És akkor örömmel dicsérhetjük az Urat. Van egy barátom, lehet az Úr megadja egyszer, hogy eljön hozzánk és bizonyságot tesz. Úgy hívják, hogy George Ush. Nem Bush, hanem Ush. Ez az ember a gyémánt bányáknál dolgozott. Sikerült neki nagyon értékes gyémántokat kihozni a bányából. Ő volt a biztonsági szolgálatnak az igazgatója. Nagyon ügyesen csinálta. Namibiának egyik leggazdagabb embere volt. Végül bankok voltak a tulajdonába, és hatalmas ingatlanok. De nem volt békessége, és nem volt öröme. És egy igehirdetésen meghallotta Krisztus hívó szavát. Hozd világosságra a te bűneidet, a te életedet. Megszabadulsz, és örömed lesz. És igehirdetés után elment a lelkészhez, és megvallotta, hogy mit tett. Utána feljelentette magát, eladta mindenét, és visszaadott mindent a bányáknak. Ma hirdeti az evangéliumot, és az egyik legboldogabb ember a Földön. Azt mondta, amíg nem tisztultam meg, hiába voltam gazdag, nem volt örömem. Mikor megtisztultam Jézus Krisztusban, azóta boldog vagyok, és nem is akarok más, nem kell nekem a pénz. Nekem ez a szabadság kell, és ez az öröm Jézusban, hogy új életem lehet. Így érdemes élni. Ezt az örömet kívánom nektek is. Erről szeretném, hogyha bizonyságot tehetnénk. Itt van a testvérem, nagyon nehéz helyzeteken ment keresztül. Felesége meghalt nem olyan rég. Mind a három gyermeke örökölte az édesanyjának a szívelégtelenségét. Egyiknek már szívátültetés kellett eszközöljenek, másik kettőt meg kellett műtsék. Nem olyan rég egyik szinte meghalt közülük. Nagyon nehéz dolgokon ment keresztül. De mégis öröme van az Úrban. És megkérjük, hogy mondja el, hogy mitől van ez az öröme? Mitől van ez a békessége? Örüljetek az Úrban! Ismét mondom, örüljetek! Tisztuljunk meg az Úr Jézus Krisztus vérében. Szabaduljunk meg mindentől, ami elveszi az örömünket és a boldogságunkat. És hadd mondjuk el ennek a kiégett, szomorú világnak, amiben élünk. Annyi panasz van, ami népünk amúgy is hajlamos, a magyar nép, panaszkodni. Mindenfélével bajunk van, panaszkodunk, ha kell, ha nem. Ne legyünk ilyen panaszosak, ilyen bús magyarok, hanem legyünk igazi evangéliumi emberek. Örüljünk, mert ezer okunk van, hogy örüljünk. A Jézus Krisztus megszabadított minket. Szabadok vagyunk. Szabadok. Megtisztít minden bűnünktől. Megbocsát és megtisztít. És okunk van. Ezerszer okunk van. Örülni és örvendezni az ő szabadításának.